Folytatjuk a műsort a második részben az amerikai tőzsdei ralliról, illetve a filidei választás hatásairól kérdezem Láng Andrást, az SPB befektetési ZRT privát bankárát, akit köszöntök a telefonvonalba. Szervusz, András!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Vajon a választás várható eredménye, vagy a vártnál jobb inflációs adatok miatt szárnyalnak a részvényárfolyamok, legalábbis csütörtökön? Ugye most még tőzsdenyitás előtt vagyunk, tehát nem élőben beszélgetünk, azaz a mai napot csak prognosztizálni lehet. Mit gondolsz?
Így van, tehát tegnap kijött az Egyesült Államok inflációs adata, ami egyébként tehát egy váratlanul jobb eredmény lett az elemzői várakozásokhoz képest. Az októberi év per év alapú infláció az 7,7%-os lett, az elemzők 7,9%-os várakozásához képest. Az előző időszak szeptemberi inflációja az 8,2% volt, míg az elemzők 8,1%-ot vártak. Mint ahogy te is mondtad, a hírt a befektetők rendkívül pozitívan értékelték, tehát egy nagyon nagy rallin lehetünk túl. Az S&P a bejelentést követően 5,5%-ot ugrott, a Nasdaq pedig 7,5%-os pluszban zárt. Ilyen mértékű emelkedést a 2020 márciusi időszaka óta nem láttunk, amikor a Nasdaq 9,4%-os emelkedést produkált egy nap leforgása alatt, és igazából historikus átlagban is baromira nagy volt ez az emelkedés. Ugye a legnagyobb, historikusan a legnagyobb emelkedés a Nasdaq részéről az 2001. január 3-án következett be, ekkor 14,2%-ot emelkedett a Nasdaq. Ebből az emelkedésből látszik egyébként, hogy pont egy ilyen inflációs adatra volt szüksége a piacnak ahhoz, hogy esetlegesen mindig emlegetett évvégi Mikulás ralliról beszélgethessünk.
Mielőtt erről fogunk beszélgetni, azért van még egy másik dolog, ugye, mert ha mind a ketten jól tudjuk, hogy azért nem csak az infláció érdekli a Fedet, illetve a Fed elnökét, Powellt, hanem mindig a munkaerőpiaci adat. Hogyha ő mindig arról beszélt, hogy túl feszes a munkaerőpiac, és amíg ez nem enyhül, magyarul a munkanélküliség nem nő, addig csak az egyik tétel ugye az infláció. A másik ugye, hogy a munkaerőpiac az vajon hogyan alakul. Itt mikor várható egy olyan adat, ami megtámogatja ezt a rallit?
Így van, tehát igazából tegnap a munkaerőpiaci adat is kijött, és úgy látszik, hogy a munkaerő enyhülni kezd, mivel az S&P 500-ban most elindult egy nagyobb elbocsátási hullám, tehát az S&P 500 vállalati, főleg a tech cégek bocsátanak el nagyon sok embert.
Köszönhető ugye a Twitter új tulajdonosának, aki nagy lökést adott ennek.
Így van, tehát amikor átvette a Twittert az Elon Musk, akkor az volt az első dolga, hogy az összes felső vezetőt kirúgja.
De nem csak a vezetőket, ugye, hanem azért a munkatársak nagy részét is, vagy egy részét is.
Igen.
És ugyanez ugye a Metánál is ugyanez van, tehát a Facebooknál ugyanez van, tehát úgy látszik...
Igen, a Meta egyébként nagyon rosszat jelentett, és emiatt nem tudott más csinálni a vezetés, mint hogy azokat az embereket, akiket a projekt miatt tavaly novemberben ugye felvettek, csináltak egy 10 milliárdos beruházást, ami most kiderült azóta itt a Q3-as jelentésben, hogy egy baromira nagy veszteséget okozott a cégnek. Az elmúlt negyed évben 3,7 milliárdot vesztett ez a Metaversum nevezetű projekt, és igazából itt nem volt más választása a cégnek, mint hogy elbocsátsa az embereket.
Már gondolom, hogy az IT szektorban még könnyebben lehet talán munkához jutni, mint mondjuk a vendéglátás, idegenforgalom, stb. Területén, mert lehet, hogy itt azért magasabban képzett emberek vannak, vagy tévedek?
Hát igen, alapvetően a vendéglátóiparban még inkább emberhiányról beszélgetünk, tehát most megjelent ez a kettőség, hogy míg az S&P 500 vállalatai rúgja ki az embereket, úgy a más területen, főleg a kisebb cégeknél ott úgy kell vadászni az embereket, tehát emberhiány van.
Mit gondolsz, hogy ezzel a mostani inflációs, illetve munkaerőpiaci adat változtathat a Fed korábbi véleményén? Mert hát ugye többször emeltek 75 bázisponttal, most a legközelebbi ülésre inkább 50 bázispontos emelést áraz be a piac. Elképzelhető még ennél alacsonyabb is, vagy azért ez még messze van?
Hát a decemberre vonatkozó időszakra én úgy gondolom, hogy az 50 bázispont az nagyjából 100%-os valószínűséggel van beárazva. A 75 bázispontot már teljesen kiárazta a piac, és ugye a december utáni időszaka az érdekes még, tehát a 2023 februári kamat döntési időszak lesz a következő. Ott nagyjából az 50 bázispontos kamatemelés esélye 33%. Tehát el lehet mondani, hogy jelenlegi piaci várakozások szerint a szövetségi kamatlába az 5% helyett a 4,75% körül fog tetőzni.
Kérdés az, hogy ez a kamatszint vajon a 10 éves amerikai állampapír hozamában mit jelent? Mert azért tudjuk, hogy azért az amerikai állampapír hozam versenyez a részvény árfolyamokkal, vagy ez csak egy ilyen látszat, vagy tévhit?
Hát alapvetően ugye a 10 éves amerikai állampapírhozam most elég sokat esett a kamat emelések miatt, viszont most itt a tegnapi inflációs adat során 4% alá ment a 10 éves amerikai állampapírhozam. Tehát ez azt jelenti, hogy az állampapírokat, főleg a hosszú lejáratú állampapírokat, azokat elkezdték vásárolni a befektetők.
Jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi az, ami még az amerikai részvénypiacnak a természetére hathat. Ugye én a bevezetőben említettem a választást. Hát ugye még nem dőlt el pillanatnyilag, valószínűleg azért ma estére valami ki fog derülni Nevadában és Arizonában, hogy a szenátusban milyen arányok alakulnak ki, hát valószínűleg ugye közel döntetlenre áll, de ha véletlenül mind a kettőt megnyerik a demokraták, akkor maradhat a többségük. Mit gondolsz, hogy ez a választás, ez a részvény árfolyamokra vagy a tőzsdére milyen hatást tehet hosszabb távon, hát nem, vagy akár rövid távon is?
Nagyon szoros a verseny egyébként a jelenlegi félidős választásokon a demokraták és a republikánusok között. A szenátusban egyelőre a republikánusok vezetnek 49-48-ra, a képviselőházban pedig 211-204-re szintén a republikánusok állnak vezetésre. A képviselőházban 218 szavazat kell a kontroll megszerzésére.
Amire valószínűleg meg is lesz, ugye? Hát azért
igen.
Nagyon fura dolognak kell történnie, hogy ez
igen,
ne következik.
Az kérdéses, hogy a szenátusba kik fognak nyerni. Alapvetően a piac szempontjából, hogyha egy vegyes...
hatalmi megosztás van.
Így van, hatalmi megosztás
alakul ki,
kerül
akkor?
Kialakulásra, akkor az alapvetően kedvezőbb a piacoknak, mivel a törvényhozás az le tud lassulni, és ez kiszámíthatóságot tud biztosítani a piacoknak.
Azaz a kormány, pontosabban ugye hát a kormány nem tud szabadon gazdálkodni, azaz olyan programokat elindítani, ami adott esetben sok-sok pénzt vihet el ugye a költségvetésben.
Így van.
Jó, tehát akkor úgy látod, hogy ez a választási eredmény a tőzsdének jó?
A tőzsdének egyébként abszolút jó. Még hogyha nincs is akkora hatással, mint ez az inflációs adat, azért hosszú távon abszolút támogatja a piacot.
Jó, a következő kérdés, ami a részvénypiacoknál az elemzők számára nagyon fontos, hogy a harmadik negyedévi gyors jelentések mit mutattak. Elég vegyes a kép, ugye azt látjuk, hogy a Nasdaqon nagyon sok cég, vagy több olyan nagy cég van, amelyik betlizett. Hát ugye már említettük a Métát, talán említhetjük az Amazont is, van talán más betliző cég is, de gondolom, hogy ez a teljes szektorra nem igaz, azért a teljes szektor nem teljesített nagyon rosszul. Te elemzésed mit mutat?
Hát nagyjából 90%-ban már túl vagyunk a harmadik negyedéves jelentési perióduson, tehát ez azt jelenti, hogy az S&P-ben lévő cégek 90%-a közölt adatot a harmadik negyedévre vonatkozóan. Összességében nem lett rossz Q3-as adat, mivel az összes cég 71%-a múlta felül az elemzői várakozásokat bevétel oldalon, és LPS oldalon is elég szép teljesítmény tudtak produkálni.
Ez rosszabb egyébként, mint az előző negyedév, vagy pedig hasonló?
A Q2-eshez képest abszolút jobb, tehát a Q2-esen inkább az dominált, hogy nem találták el az elemzői várakozásokat, tehát rosszabb lett az elemzői várakozásukhoz képest. Most jobb, de azért hozzá kell tenni, hogy az elemzői várakozások erre a negyedévre vonatkozóan elég alacsonyak voltak az előző negyedévekhez képest. Itt kiemelném még, ugye, amiről beszélgettünk, a Megatech részvényeknek a specifikus gyenge teljesítményét. Tehát a Google, az Amazon, a Microsoft és végezetül ugye a Meta az mind ilyen 9-8, illetve 25%-os eséseket szenvedett el. A legnagyobb cégek közül, tehát a Megatech cégek közül az Apple emelkedett egyedül 7,5%-ot a jelentés után.
Hát és egyébként az energetikai cégek szerepeltek jól, hát nyilvánvalóan az energiaárak emelkedésének, meg hát ugye a kereslet emelkedésének, hát szinte korlátlan volt a kereslet az energia cégek számára.
Igen, igen, tehát alapvetően itt az olaj árfolyama az elég magasan van. Szintén érdekes téma most a nyers olaj árfolyamban, nyers olaj árfolyamának alakulása.
Hát igen, ez az egy éven ezelőtti szinten van egyébként, ugye, hogyha a VT-t nézzük, akkor ez a 80-85 dolláros ár, ez körülbelül annyi, amennyi egy évvel ezelőtt volt. Tehát érdekes, hogy volt itt egy nagy emelkedés, aztán ugye vissza jött az olajár 120-125 dollárról a jelenlegi szintre, ami mondom, megnéztem egy évvel ezelőtti árszint.
Igen, most kérdéses, hogyha Kína enyhít a koronavírus restrikciókon, akkor ez mennyire fogja befolyásolni pozitív oldalról az olajnak az árfolyamát?
Mit gondolsz, hogy a Mikulás Ralliról már említettél néhány szót, hogy év végéig mi várható? Az a szenárió valószínűleg már nem jön be, amit néhány elemző, és ugye a Mr. Végzet mondott, hogy hát itt nagy esés lehet, tehát nem csak medvepiac, hanem grizzly medvepiac következik az év végéig. Mi az SPB-nek a prognózisa a mondjuk december végéig? Az elég rövid idő, talán addig lehet valamit mondani.
Igen, tehát alapvetően a nagybankok nagyon megvágták az S&P-re vonatkozó előrejelzésüket, tehát ilyen 3500 és 3800 környékére várták a legnagyobb elemző, vagy várják a legnagyobb elemzőházak az S&P-nek az évvégi teljesítményét. Mi kicsit pozitívabban látjuk a dolgokat. Én nyár óta úgy látom, hogy nagyjából 4200 és 4300 között fog zárni látni az S&P-n, ami ugyan alacsonyabban van az év elejé 4750 környéki árfolyamhoz képest, de nem annyira alacsony, mint a nagy elemzőházak becslései, olyan 3500.
És a jelenleginél, ha jól számolok fejben gyorsan, akkor minimum egy olyan 5-8%-kal magasabb körülbelül?
Igen. Tehát reméljük, hogy a Bika fogja idén húzni a Mikulás szárnyát december 6-án.
Igen, hát itt ugye a másik veszély, amiről az elemzők beszéltek, hogyha a kamatok megemelkednek, akkor esetleges recesszió lehet az Egyesült Államokban. Elmúlt már ennek a veszélye, vagy ez még a levegőben van?
Hát alapvetően nem, tehát a recesszió valószínűsége most már igen nagy. Itt próbáltak trükközni ezzel, hogy megváltoztatják a recessziónak a fogalmát, hogyha két negyed évig veszteséges a dolog, akkor beszéltünk recesszióról, tehát gazdasági visszaesésről.
Vajon milyen ágazatokba látsz mondjuk az átlagos 5-8%-nál nagyobb emelkedési lehetőséget, ha lehet ilyen prognózis adni a következő néhány hónapra? Van ilyen ágazat, vagy vannak ilyen ágazatok, vagy pedig nagyon hektikus a piac?
Hát én azt mondanám, hogy vannak. Érdemes egyébként a bankszektor szereplőit nézegetni, főleg az amerikai nagybankokat, hiszen azért ez a nagyon nagy jegybanki alap kamat emelkedése a bankok hitelezési tevékenységét támogatja, azaz növeli a kamat marzsukat. Másik oldalon ugye meg kell említeni, hogy ezzel az alapkamat emelkedéssel a hitel nem teljesítések aránya is emelkedik, viszont egy jól menedzselt, jól diverzifikált bank szét tudja osztani, porlasztani vagy diverzifikálni a kockázatot, úgyhogy összességében én a bankszektorban emelkedést várok.
Hát azt hiszem, hogy beszélgetésünk végére értünk. Köszönöm az elemzést Láng Andrásnak, az SPB befektetési ZRT privátbankárának. Kellemes estét, további napot kívánok neked.
Köszönöm szépen, és akkor én búcsúzom, és szép hétvégét kívánok a hallgatóknak is.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Ballai Tamás működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak.